Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Önök a Mária Rádió Hit és Tudás műsorát hallják. Szeretettel köszöntöm meghívott vendégünket, dr. Budai Lászlót, akadémikust, az MTA Természettudományi Központ Enzimológia Intézet igazgatóját. Szeretettel köszöntöm állandó vendégeinket is, Bodor György atyát, a Zugligeti Szent Család templom plébánosát és dr. Nárai Szabó Gábort, egyetemi tanárt. Én Lós Anita Barbara vagyok, szerkesztő műsorvezető. Mai műsorunk témája az emberi gének átalakítása. Elsőként kérdezném a professzor urat, hogy itt az Enzimológia Intézetben mivel foglalkoznak? Mit jelent ez a szó, hogy enzimológia, és mivel foglalkoznak itt?
Ez egy viszonylag régi szó, és hogy mondjam, nem is kúráns már annyira az intézet neve. Ugye az enzimekkel foglalkozunk, ezek olyan fehérjék, amik bizonyos folyamatokat szabályoznak, katalizálnak. Több mint 60 éves az intézetünk, tehát az 50-es években kapta ezt az enzimológia nevet, és elég jó brand névnek mutatkozott, tehát nem akarjuk igazán lecserélni, megtartjuk ezt a nevet. Magában az intézetben nagyon fejlett orvosbiológiai kutatásokat folytatunk, tehát őssejtek kutatása, daganatkutatás, de fehérjék szerkezet meghatározása is folyik benne, tehát 15 munkacsoport dolgozik jelenleg az intézetben különböző témákon.
Van-e most valamilyen hangsúlyos kutatás, amivel nagyobb hangsúlyt fektetnek? Tehát olyan kiemelt szerepet kap-e kutatás?
Hát ilyen például daganatkutatás, amiben több csoport vesz részt, és azt gondolom, hogy ezt elég magas szinten tudjuk végezni. Van olyan csoportunk, csoportvezetőnk, aki a Bécsi Orvosi Egyetemen is professzor, tehát két helyen dolgozik, lendületpályázat nyertes volt, nagyon magas szinten végzi a kutatást, de más lendületpályázat csoportvezetők is vannak az intézetben, akik ezt a daganatkutatást nagyon, nagyon magas szinten végzik.
Tehát úgy gondolom, hogy nem, amiket így olvasok, meg olvasunk, hogy nem csak kifejezetten emberekkel lehet így foglalkozni, hanem a mezőgazdaság területén is tudják hasznosítani ezeket az eredményeket.
Hát bizonyos génsebészeti eredményeket természetesen ott is lehet, itt nincs tapasztalata az intézetnek, de vannak olyan akadémiának olyan intézményei, Szegedi Biológiai Központtal külön növénybiológiai intézet van, tehát ahol célzottan a növényekkel foglalkoznak. Nagyon más világ, mint az emlősök vagy az ember vizsgálata, tehát ott sok hasonlóság is van, de sok különbség is van.
Tehát akkor az intézet főleg emberi, tehát emberekkel, emberek segítségét, az emberek egészségének segítését.
Igen, de emberekkel magukkal konkrétan nem foglalkozunk. Emberi sejteket természetesen fönntartunk, hanem inkább állatmodelleken és állatsejteken vonunk le olyan tapasztalatokat, amik az emberre is vonatkoznak, illetve az emberi gyógyítást elősegíthetek valamilyen formában.
Hallottam egy ilyen kifejezést, meg hát többen is, tehát a történelmi tudományokban, a tanulmányainkból hallottuk ezt a szót, hogy kiméra. Ez mit jelent ez a szó, és hogyan függ össze? Tehát az önök kutatásaival összefügg-e, és hogyan?
Igen, abban az értelemben, hogy a kiméra ugye egy görög szó volt, ahol olyan lényről van szó, aminek több különböző más állatból összerakott teste van, és ez onnan származhat, illetve szoktuk használni a biokémiában is, hogy ma lehetőségünk van arra, hogy különböző fehérjéket, amik különböző formában fordulnak elő, génsebészetileg összerakjuk egy fehérjévé, és azt tudjuk expresszálni, vizsgálni, szerkezetét vizsgálni, de az közben különböző fehérjékből származott. És akkor az ilyen géneket, amit így állítunk elő, kiméra géneknek hívják, és illetve a fehérjéket pedig kiméra fehérjéknek. Az akár 4-5 fehérjéből is különböző elemeit össze tudunk rakni egy fehérjévé, ez egy teljesen mesterséges fehérje, de nagyon jó vizsgálható, és bizonyos aspektusból szerencsés egy ilyennek az elkészítése.
Hát amíg fehérjékről van szó, addig nincs baj, csak akkor kezdek egy kicsit izgulni, amikor már élőlények is különböző fajtákból kapják a, hogy úgy mondjam, összetevőiket. Hát annak idején még nagyon jó technikának számított az, hogy disznóból ültettek be szívbillentyűt emberbe, és akkor az életét megmentették.
Hát ez még most is működik.
Azt hiszem most is működik, igen. Ez még nem olyan nagy baj, de aztán amikor már további tulajdonságok is keverednek, akkor már az ember egy kicsikét aggályos lesz.
Meg olyat is hallottunk, hogy emberi ősejtet ültettek be állatba, hogy ez... hogy ez mennyire...
Hát az, az inkább csak kísérleti jellege, uh-huh. mert a cél az ember gyógyítása. Tehát inkább fordítva van, hogy, uh-huh. hogy korábban voltak állati őssejteket ültettek be, de ma már tudjuk, hogy emberi őssejteket is viszonylag könnyen meg elő lehet állítani. Tehát saját magából lehet bizonyos sejteket kivenni a betegből, ezeket visszaprogramozni őssejté, és ezeket visszajuttatni a betegbe, és ezzel lehet különböző, főleg regenerációs bőrproblémákat és más problémákat ezek az őssejtek ki tudják javítani tulajdonképpen a hibát, de ma már ez olyan technika, hogy, hogy nem más emberből, hanem saját magából is elő lehet állítani ezeket a sejteket, és akkor nincsen gond azzal, hogy kilökődik, vagy valamilyen immunogenitási probléma alakul ki.
De ez volt sikeres volt, vagy ez egyáltalán csak ilyen magánkezdeményezés?
Nem, ezek kísérleti stádiumban lévő rendes szabályos gyógyszervizsgálatok ként futnak klinikákon sok százezer beteg bevonásával. Nyilván kevés olyan helyzet van, ahol már gyógyszerként, ez terápiaként Magyarországon is fölírják és csinálják, de ez egy nagyon gyorsan fejlődő terület, és biztos vagyok benne, hogy nem minden betegségben természetesen, de bizonyos betegségekben ez majd egy 10-20 év múlva egy bevált gyakorlat lesz, mint ma egy aspirint beveszünk egy fejfájásra, bizonyos betegségekben ezt fogják tudni használni.
Tehát itt látjuk a pozitív oldalát, lehet ennek negatív hatása, negatív oldala? Bármilyen bioetikai kérdést felvethet-e?
Hát az, abban az esetben, hogyha magából a betegből izolálnak sejteket, ezeket visszaprogramozzák őssejté, és ezzel gyógyítják, ebben azt gondolom, hogy nincsen probléma, hiszen az elsődleges szempont a beteg egészségének visszaállítása, tehát maga a gyógyítás. És nem máshol származik, más sejteket használnak föl, saját sejteket. Tehát azt gondolom, hogy önmagában ez, ha ez bevált technika lesz, ennek nincsen ilyen bioetikai vonatkozása.
Tehát, hogyha az egészségre, tehát az emberi egészségről van szó. De ez csak egy ilyen naív kérdés, hogy esetleg külsőt megváltoztatni, vagy hogy ilyen gyermeket szeretnék, ilyen kinézetű gyermeket, tehát, hogy a külső tulajdonságokat befolyásolni.
Ezt igazán őssejtterápiával nem hallottam volna még, hogy lenne egy szépészeti alkalmazása van az őssejteknek, de az egy külön világ, ugye ott nem a gyógyítás, az egészség visszaállítása a lényeg, hanem az, hogy szebb legyen egy hölgy vagy férfi, de az más, az nem az orvostudomány része, hanem az a szépségipar része, amit kevésbé ismerek, hogy ott mi történik.
De megjelent egy új eljárás, amit CRISPR-nek rövidítenek, tehát ott már a génekbe avatkoznak bele, és kicserélnek egész részeket, aminek következtében öröklődő tulajdonságokat lehet bevinni a szervezetbe, nem?
Igen, tehát gondolom a beszélgetés egyik apropója, hogy megjelent nyáron Nature-ben egy cikk, egy volt az egyik első ilyen kiemelkedő közlemény, ahol emberi embriókban, 58-ban konkrétan ezzel a CRISPR-Cas9-es rendszerrel, ez egy új génsebészeti eljárás, ezzel tulajdonképpen egy olyan gént, ami nagyon súlyos szívfejlődési rendellenességet okoz bizonyos, főleg fiatalkorban. Ezt tudták állítólag ugye gyógyítani azzal, hogy ezt megszüntették, ezt a gént, és helyette egy olyan eljárás fejlesztettek ki, ahol a normál gén, tehát a nem betegséget okozó gén kerül a beteg gén helyébe, és elvileg ezek az embriók nem lettek visszaültetve, tehát abszolút ezt tudatosan vizsgálták, és utána tehát nem kerültek vissza az emberi szervezetbe, hanem kipróbálták ezt a technikát, és úgy néz ki, hogy szépen működött a kutató kezében.
Hát egy kicsikét úgy látjuk, hogy az ember Istent játszik.
Hát nekem meg az a tapasztalatom, hogy egyre több gyógyszert fedeznek föl, meg orvosi beavatkozások vannak, és egyre több a beteg. Tehát, hogy nem az, hogy csökkenne a betegeknek a száma, hanem kórházakban, a környezetünkben ezt tapasztaljuk, hogy egyre betegebb a társadalom, de már az emberek is benne. Szóval valahogy nagyon a lélekkel is összefüggnek ezek a...
Hát azért sokáig élünk, tehát nyilván, hogyha hosszabb az átlag életkor, akkor több betegség is van.
Hát csak a kérdés az, hogy most tudunk-e a hosszabb élettel valamit kezdeni? Mert most éppen tegnap voltunk fiatal házasokkal lelki gyakorlaton, és hát az egy komoly probléma, hogy nem 30 évet élek együtt a feleségemmel vagy a férjemmel, hanem 50 vagy 60 évet.
Most kinek, neki vagy nekem?
Hát ez egy jó kérdés, de mi nem vagyunk fölkészülve arra, hogy változik az ember, változik a kapcsolat is, változik a házasságnak a tartalma, és sokszor párhuzamosan élnek már egymás mellett emberek, és ki ez az idegen mellettem, aki korábban a férjem vagy a feleségem volt.
Visszatérve egy picit így a kutatásokhoz, hogy embriókon is végeznek kutatásokat, tehát erről mit tud? Meg nem született embriókon, illetve hát a meg nem született magzatot hívjuk embriónak, de hogy ezzel kapcsolatban milyen eredmény?
Ez több országban korlátozva van ennek a kutatási lehetőség. Az Egyesült Államokban igazából most engedélyezték egy éve talán, de ott is, hogy állami pénzből nem lehet ilyen kutatásokat végezni, csak magánpénzből. És nyilván ez egy olyan terület, ami sok ország, akár ázsiai országok közül, hagyj ne említsem meg, hogy mely országok ott nagyon előre haladott titokban, nem teljesen szabályozott körülmények között, biztos, hogy ezt vizsgálják, mert van rá igény, hogy módosított embriókat különbözőbb szempontból előállítsanak, és ezen, hogy mondjam, olyan kísérleteket folytassanak, ahol később majd esetleg, ez kicsit futurisztikus, de 10-20 év múlva bizonyos genetikai sajátságokat meg tudjanak határozni, és egy okos gyerek szülessen a házas párnak, vagy jó sportoló szülessen, tehát biztos, hogy lesz igény erre, hogy ebbe az irányba menjen el a kutatás, tehát nem csak a gyógyítás, mint itt az előbb említett esetben, ahol egy tényleg betegséget okozó gén szüntetnek meg, nem ültették vissza őket, tehát azt még nem tudjuk, hogyha visszaültetnék, akkor mi lenne a gyerekkel, ugye ez hosszú évtizedek lennének, tehát ilyet nem lehet ilyen kísérletet, nem lehet emberen ilyen értelemben kísérletezni, de azt gondolom, hogy a nyomás a társadalom részéről, főleg gazdagabb szülők részéről megvan, hogy ők egyszer majd nagyon minél tökéletesebb gyereket szeretnének.
Hát meg olyanokat is olvasunk, hogy ezek a kísérletnek kitett embriókat a kísérlet után megölték.
Ezt én is olvastam, általában azt tagadják azok a centrumok, akik végeznek ilyet, ott általában a szülő rendelkezik vele, és általában lefagyasztják őket, illetve fölajánlják olyan házaspároknak, akiknek nem lehet még in vitro megtermékenyítéssel sem gyerekük, és akkor ilyen donációval, hogyha szükségük van rá, át tudják adni. Tehát nem szokták ezeket meg sem is, de nincs rá szükség.
Nem, mondjuk az is azért, hogy mi az, hogy tökéletesebb gyerek szülessen. Tehát ez is mondjuk ilyen bioetikai kérdés, mert most lehet, hogy a tehetséges bizonyos dolgokban, és attól még nem biztos, hogy egy boldog gyerek lesz, vagy egy kiegyensúlyozott gyerek lesz, hogy most azt a matematikai, vagy bármilyen másfajta tehetségét maximálisan ki tudja használni.
Szóval... Teljesen egyetértek, én azt próbáltam mondani, hogy van ilyen igény már, és felmerül ez az igény, és nyilván biztos, ennek mennek előre, hogy ugye nagyon kevés gyerek születik, amik született az én nagyapámnál is 9-en voltak, nyilván akkor az más világ volt, mint hogy ma egy-két gyerek születik, tehát egy gazdag házaspár gondolom, hogy szeretni az egy-két gyereke minél tökéletesebb lenne, tehát hát, ugye, ha el tudja ezt érni valamilyen módon.
Valószínűleg inkább szeretettel kéne.
Igen, természetesen, igen.
Tehát, igen, tehát ennek nagyon nagy a veszélye is, ugye? Tehát, hogy most megrendeljük, hogy milyen gyereket, mint egy süteményt, vagy egy tortát.
És főleg, ha hiányzik a felelősség, tehát ugye a hatalom és a felelősség együtt kellene, hogy járjon, a tudás már pedig hatalom, és ennek megfelelően, hogyha felelőtlenül termelnek ilyen speciális gyerekeket nagy számban, az tényleg borzasztó következményekhez vezethet.
Tehát ez még sehol nincs engedélyezve, igen. Természetesen csak az igényt lehet érezni,
hogy megvan
rá az igény.
Hát igen, meg amit az atya is mondott, hogy egyre szebb és egyre tökéletesebb gyerekeket akarunk, de hogy ez kinek az igénye, meg kinek az akarata, tehát hogy ez a szülőknek a saját igénye, tehát a saját narcisztikus igényeiket próbálják a gyerekeikbe megélni, és tökéletes, szép gyereket, okos gyereket, és tehát akkor lehet olyan egyszer, hogy akkor mindenki szép, tökéletes és okos lesz, hogyha csak úgy meg lehet rendelni gyerekeket, vagy ez nagyon ijesztő nekem, hogyha...
Hát ez nagyon a regényekben már olvastunk ilyet, embergyárak, szépói világ, így van, de tehát itt csak azt lehet látni, hogy ez a technika robbanásszerűen fejlődik, és előbb-utóbb ugye meg fogják csinálni, azt gondolom, tehát nem lehet visszatartani a szellemet a palackban, nem lehet visszagyömöszölni, ha már egyszerűen az orvostudomány genetika, ez a megtermékenyítési mód ennyire előre halad, biztos, hogy előbb-utóbb olyan irányba viszik el, ami nagyon nehéz lesz kontrollálni.
Kicsit beszéljünk az egészségügyi oldalról, hogy milyen típusú betegségeknek a gyógyításában tudnak segíteni ezek. Tehát mondta azt, hogy az onkológiai betegségeket tudják segíteni, a gyógyítását tudják segíteni. Konkrétan milyen problémák?
Most a enzimológiai intézetben alapkutatást végzünk, tehát olyan felismeréseket próbálunk, amiből nem közvetlenül lesz haszon, hogy 2 év múlva akkor egy ember meggyógyítunk, hanem új ismereteket fedezünk föl, és ezeket biztosítjuk az orvostudomány számára, publikáljuk az eredményeinket, és ezek közül előbb-utóbb rá tudnak építeni olyan új klinikai kutatást, ami majd egy betegség gyógyításában meg fog mutatkozni. Tehát nem, de rákos sejtekkel dolgozunk mi is, a rákos sejtek bizonyos aspektusait vizsgáljuk, ezt publikáljuk, de ez nem konkrétan a gyógyítás fele visz el, bár az előbb említett egyik munkacsoport már olyan irányba is elmegy, hogy gyógyszer célpontokat is meg tud nevezni, hogy a rákos sejteket milyen anyaggal kellene kezelni, legalábbis sejtszinten egyelőre, még betegben nyilván ezeket ki kell próbálni, majd később is meg kell erősíteni, de egy-egy gyógyszer célpontot is tudunk mondani, hogy a rákos megbetegedésnél, rákos sejteknek milyen gyengeségeik vannak, és az hogyan lehet esetleg kezelni, de ezek még kezdeti stádiumban vannak.
Tehát előbb-utóbb az ilyen alapkutatásokból gyógyszer vagy terápia is lesz, tehát csak nem feltétlenül ott a alapkutatási eredményt elérték, hanem valamilyen nagy tőkével rendelkező gyógyszergyárban, úgyhogy nélkülözhetetlenek ezek a további gyógyszerek kifejlesztésénél. Azt hiszem.
Konkrétan akkor így a gén eljárások, meg azok a kutatások akkor miben is tudnak segíteni? Tehát, hogy milyen területeken, miért van erre szükség, hogy foglalkozzunk azzal? Tehát a géneljárásokkal, ezzel a tudománnyal, enzimológiával, mik azok a fő területek így az életünkben, az emberi életében, ahol ezek számottevően megjelennek és segíteni tudnak? Tehát ugye beszéltünk itt a betegségekről, tehát az onkológiai betegségek, mik még?
Ugye az onkológiai betegségeken kívül vannak olyan genetikai betegségek is, ahol egy-egy gén, vagy általában csoportosan a gének sérülnek. Ezeket egyelőre nehezen tudjuk gyógyítani, mert a emberi szervezetbe bejuttatni normál géneket, ugye a beteg gének helyett, ez még nagyon gyerekcipőbe jár. Itt is több évtizede vannak kísérletek különböző vírusokkal, úgynevezett adenovírusokkal, vagy a retrovírusokkal bejuttatnak normál géneket a beteg gének helyére, és akkor ezzel próbálják az egészséget helyreállítani. Nagyon kezdeti cipőben vannak ezek, tehát nagyon sok próbálkozás volt, klinikai próbálkozás, mindig volt egy-egy mellékhatása, hogy 10 emberen megpróbálták, és egy meghalt belőlük, és akkor leállították ezeket a vizsgálatokat. Tehát ígéretesek ezek, a jövő útja megint ez, hogy valamilyen génsebészeti módon bejuttatjuk a beteg gén helyett a normál gént, és akkor meg tudjuk gyógyítani a beteget, ez fog működni várhatóan, de jelenleg nem vagyunk abban a helyzetben, hogy ezt rutinszerűen különböző betegségek esetén meg tudjuk csinálni. Ez is megint egy picit a jövő, de el kell indulni ebbe az irányba, mert ezek ígéretes terápiák lehetnek.
És hol lehet még hasznosítani ezeket a kutatásokkal? Tehát milyen területeken, így a betegségeken kívül, vagy van-e még?
Igazából ugye én is orvos vagyok, tehát az érdekel minket, hogy a beteg embereket hogy tudjuk meggyógyítani. Tehát nyilván ki tudnék most találni, mondani olyanokat, aminek nincs köze a betegséghez, de azokat...
De ami nem, igen. Ugye már az elején a beszélgetés elején a mezőgazdaság területén, tehát hogy ugye arra rátértünk, hogy ott is...
Igen, tehát van ez a CRISPR-Cas9-es rendszer, amiről itt a Nature-cikk is foglalkozott, ez növényeken is működik, tehát a növényeken is lehet ezzel genetikai változásokat létrehozni, és ugye ott vita indult el, hogy ez az új génsebészeti eljárás, ez mennyiben hoz létre GMO növényeket, van olyan javaslat Európai Uniós szinten is, hogy ezek nem GMO, tehát ezzel az előbb említett sebészeti eljárással megváltoztatják a géneket a növénybe, az nem minősül GMO készítménynek, és hogy külön engedélyezzék. És ha ez megtörténne, onnantól kezdve a GMO készítményekre nem nagyon lehetne szükség, vagy nem fog vitát kiváltani, mert ez egy olyan eljárás, aminek nincs igazán mellékterméke, tehát nincs antibiotikum szennyezettség és sok minden egyéb, ami volt a korábbi GMO-s készítményeknél. Tehát ez biztos, ez ott is áttörés jelenten a mezőgazdaságban. Uh-huh.
Mit jelent ez a GMO?
Genetikailag módosított organizmust jelenti szó szerint, ami lehet növény is, baktérium is, sejt, emlős egerek, géniányos egerek és GMO, tehát genetikailag módosított organizmusok. Ugye ezt elsősorban a növényekre használjuk, mert ugye ott a mezőgazdaságban van ennek nagy jelentőség, egy olyan hibrideket tudtak készíteni, kukoricától kezdve szárazságtűrő, ellenáll a növényeknek, sőt van amelyik csak egyfajta rovarölő szerrel lehet kezelni, azt ugye túléli, de minden más növény, meg minden egyéb rovart kipusztít, tehát szelektálni lehet azt, hogy azt szaporodjon el ez a GMO készítmény, és semmi más ne nőjön a közelébe. Nyilván nagyon hatásfokkal lehet így a mezőgazdasági termelést fokozni ezzel. Nagyon nagy hozamokat lehet elérni ilyen rendszerekkel.
Csak itt a veszély, ugye az már beszéltünk a bevezető beszélgetésen arról, hogy a GMO szervezeteket, vetőmagokat előállító cégek monopól helyzetbe kerülnek, és akkor ha egyfajtát előállítanak, és azt veti a gazda, akkor következő éve mást már nem tud vetni, úgyhogy kiszolgáltatottá válik.
Igen, de ezek már a piaci viszonyok, ugye a kóros piaci
ehhez viszonyok. A tudósnak nincs köze, tehát ilyen tekintetben a tudós felelőssége az véleményem szerint zérus, hanem azoké, akik felhasználják az ő különböző eredményeit, azoké.
Hát ez mindig is így volt, hogy feltaláltak valami dolgot, ez hogy nem is a tudós, tehát a tudós megteszi, amit kérnek, meg még azon fölül is, csak az, hogy ki, hogy miként használja föl, tehát itt a probléma, és azért is fontos, hogy ezekről beszélgessünk, hogy az emberek, ha ilyeneket hallanak, olvasnak, látnak, bárhonnan, vagy bárhol, akkor egy kicsit elgondolkozzanak dolgokon. Tehát, hogy fontos ezekről beszélgetni.
Ez így van. Tehát a tudós az naívan, jó szándékkal valamit felfedez, bemutat, és akkor vannak olyan emberek, akik ezt kihasználják valamilyen irányba, ugye? Tehát akár rossz irányba, akár piaci viszonyokba, meggazdagodásra. Tehát ez nyilván így működik sajnálatos módon.
És itt tulajdonképpen én abban látom a problémát, hogy olyan fergeteges sebességgel fejlődnek ezek a módszerek. Emlékszem, amikor 1971-ben Göttingenben voltam, akkor jelent meg a biológiai időgép, pokolgép című könyv, amivel fölvázolta a szerző, hogy mi minden lesz a génmódosítási technikákkal, minden, hát jóval több lett, mint amit ő akkor 45 évvel ezelőtt fölvázolt, és hát most meg még sokkal többet látunk előre, és valahogy az emberiségnek a, nem tudom, hogy fejezem ki magam, a felelősség érzete nem növekszik megfelelő mértékben ahhoz, hogy ezeket a hatalmas eszközöket használja.
Visszatérve még egy picit az emberhez, tehát, hogy ezeket a genetikai betegségeket, nem, ön ugye orvos, tehát hogy ezekkel kapcsolatban mondjuk lesz egy meghívott vendégünk, aki erről részletesebben fog beszélni, de ugye engem például nagyon érdekel az autizmus, hogy ezzel kapcsolatban esetleg valami jutottak-e valamire autizmus, vagy a...
Nem igazán az a terület, amit kutatok, és nem vagyok szakértője a területnek, tehát ez nagyon speciális. Tehát nem merek itt megfogalmazni semmilyen véleményt, mert nem kutatom ezt a területet, nem olvasom a szakirodalmat, tehát ez távolabb áll tőlem.
Mert rengeteg genetikai betegség van, ezt most már tudjuk, tehát gyerekek fejlődésével kapcsolatban is genetikai rendellenességek, ritka betegségek, tehát egyre több ilyen betegségről hallunk. Lehet, hogy korábban is voltak, nem tudom, de hogy egyre többféle szindróma, egyre többféle probléma alakul ki.
Hát most például a laktózérzékenység, azt hiszem, az is egy ilyen genetikai hiányosság, mert a laktóz nevű enzim az nem működik megfelelően az illető szervezetben, rengetegen vannak, és korábban ez még nem volt, nem ismerték föl nyilván, és a panaszok hát valószínűleg rejtve maradtak, csak hát igen, fáj a hasam, nem tudom miért, ez vagy az a...
Ugye ez megint a laktóz érzékenység van a gyerekkori, genetikai, rögtön ugye érzékeny a gyerek, de nem ebből van sok, hanem a felnőtt korban alakul ki Magyarországon is. 40-50 éves emberek lesznek egyik napról a másikra laktóz érzékenyek, mert valamilyen bélbetegség vagy antibiotikum terápia, széles spektrumú antibiotikumot kapnak felelőtlenül, kiirtja a bélflórát, és azzal együtt úgy sérül a bél, hogy a laktáz enzim elveszik a bélhámsejtek ugye felületéről, és utána tejet iszik, és azt érzi, hogy nem érzi jól magát. Tehát ez valóban így van.
A gluténmentes osztságokat is be kellett vezetnünk most már a áldoztatáshoz, az is annak is valami hasonló.
Hát az a glutén az rosszabb, azt hiszem, mint a laktózérzékeny.
Az is ilyen genetikai problémára vezethető vissza.
Jól mondom, hogy az is genetikai eredeti.
Az is glutén. Van benne, így van, genetikai, igen, háttere a...
Mert észre se veszik, csak azt látják, hogy az illető fogy, vékonyodik, nem tudják, hogy micsoda, és akkor észre csak elfogy, mint a gyertya szelmelje, hogy ott üres szobában áll. Tehát most már ki tudják mutatni ennek az okát.
És ugye gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy nincs már olyan betegség, anyagcserebetegség lehet, cukorbetegségtől kezdve, bármire gondolhatunk, ahol ne legyen valamilyen genetikai faktor benne, a családban örökletes. Tehát egy példát hagy mondjak, például a fogak állapota. Ugye kevesen tudják, hogy nagyon erősen genetikailag meghatározott, hogy valakinek jók lesznek a fogai, vagy rosszak lesznek. Tehát van olyan, hogy olyan családban gyerekeket semmi, se cukor, se üdítő, semmit nem kaphattak, és elromlott a foguk. Mert genetikailag, ha az úgy van kódolva, bizonyos enzimek, bizonyos fogfelépítés, akkor el fog romolni. Vagy mondhatnám édesanyámat, aki most 86. életévében van, és gyakorlatilag egy vagy két tömött foga van, és ugye viszonylag szegényebb családból van nőtt föl, nem volt fogmosás a háború előtt, vagy nagyon keveseknek volt fogpaszta, mosták valamilyen módon, de nem úgy, ahogy ma gondoljuk, viszont nem is evett cukrot se. És gyakorlatilag nincsenek rossz fogai. Édesapámnak viszont kihullottak a fogai ugyanerre a kóra. Tehát látszik, hogy a családokban független, persze valamennyit számít, hogy most nem azt akarom mondani, hogy akkor sok cukrot kell enni, mert ha valakinek jó a genetikája, akkor nem fog elromolni a foga, de nem annyira a cukorevés fogja a szuvasodást, majd később insorvadás és egyebek, ezek nagyon erős genetika van mögötte, hogy ki milyen géneket örököl.
Jól kell megválasztani a szüleinket.
Igen, de hát ez
visszatér, hogy a fejlődési rendellenességekhez, aminek lehet genetikai háttere. Ez csak megint egy ilyen laikus kérdés, illetve tudjuk, hogy azért van ennek bizonyított kutatási háttere is, de hogy nem minden betegségnél, hogy mit tud arról mondani, hogy itt mi határozza meg ezeket a genetikai problémák, illetve meghatározza valamit, gondolok ilyen, hogy szülők életkora, vagy bármi olyan tényező, ami befolyásolhat genetikai betegséget.
Ez például jól ismert a Down-szindrómásoknak a valós előfordulása, hogy mennyi Down-szindrómás gyerek születik, hogy 35 év fölött, hogyha ugye 35 éves fölött szülő mamáknál ez egyre halmozottabb, és 40 év fölött pedig nem tudom, nagyon magas százalékban Down-kóros szindrómás gyerek, ugye 21-es kromoszómának a triplikációja van ebben a betegségben. Ez 35 év tehát 35 éves szülő fölött, mama fölött kötelező szűrni ilyenkor a terhességben, megnézni, hogy ugye, mert akkor másképp kell rá készülni, hogyha ilyen beteg van, tehát ez egyértelmű, és számos betegség van, ami összefüggés mutat, genetikai betegség, hogy minél későbben szül a mama, annál inkább előfordul, tehát nem véletlen, hogy most már 30 év alatt nem nagyon szülnek a nők statisztikailag, 30 év körül van az első gyerek, ugye megszülése.
Jó, és 30 év körül.
Jó, igen. És nyilván egyre több genetikai probléma van a gyerekekkel. Ugye ez 50 évvel ezelőtt 20 éves kor körül szültek a hölgyek, és nyilván a gyerekek egészségesebbek voltak abban az időben.
Nagyon fontos megállapítás, mert sokan nem gondolnak erre. És hát teljesen kitolódott a házasságkötés időpontja.
Hát egy majd, hogy nem 10 évvel, tehát a szülés, a gyerekszülés időpontja majdnem 10 évvel.
Ami férfi embernél nem lenne akkor a probléma, nem. De a hölgynél ugye ott limitált a biológiai órája, mert akkor van még ugye 30 év, van 15 éve, hogy szüljön gyerekeket, és nem 25 éve, mint ami korábban volt. Tehát egyszerűen ezért is kevesebb a gyerek, mert ugye a maga természetes fogantatás is minél idősebb egy házas pár, annál rosszabb eséllyel történik meg. Tehát itt is a genetika tetten érhető, illetve az öregedés már ebben a korban.
Az önök által felfedezett eredményeket hol lehet, ezek után hol lehet utána nézni, hol publikálják, milyen újságokban, milyen média háttere van?
Igen, itt ketté osztanám, mert vannak szaklapok, amik viszonylag szűkebb körben biológiai jellegű biokémiai újságokban publikáljuk. Ez az elvárás ma a kutatásban, hogyha valaki állami forrásokból, vagy magánforrásokból pénzt kap arra, hogy kutasson, utána publikálnia kell, fel kell tüntetni a cikkben azt, hogy kitől kapta a pénzt, honnan van a forrás, mi alapján kutat. Sokszor engedélyeket kell hozzá beszerezni, pláne állatokkal, vagy humán területen folytat kísérleteket. Ezt a szakma olvassa igazából. Fontos feladatunk az, hogy ne csak a szűkebb szakmának publikáljunk, hanem ismeretterjesztést is végezzünk, és ez is azt gondolom egy kutatónak nagyon fontos feladata, hogy megjelenjenek olyan cikkei, amit a laikusok fele üzeneteket tud elküldeni legfontosabb eredményekről, nem a szaknyelven, hanem egy kicsit egyszerűbb nyelven, legkülönbözőbb újságokban, rádiókban, el tudja ezt mondani.
Ez zajlik most éppen ebben a műsorban.
Igen, hiszen... igen.
Tudna ilyen cikket említeni, hogy így a legfrissebb ilyen eredménykutatás, amit így a laikusoknak írtak, van-e ilyen, vagy emlékszik-e ilyenre, vagy...
Vannak olyan folyóiratok, amik most neveket mondhatok,
igen,
esetleg
igen,
természetvilágában. Van egy Innotéka nevezetű folyóirat, amiben megint általánosabb leírásokat, ott is folyamatosan jelennek meg cikkeink, bemutatják a kutatókat ebben. Tehát próbálkozunk azzal, hogy például az Enzimológiai Intézetben most egy-két eredmény különböző tévéműsorokhoz is eljutott, jelentősebb felfedezés volt gyógyszerkutatás területén, és akkor M1-es TV, ATV, ezek megjelennek, és elmondjuk a legfontosabb eredményeket.
És a Magyar Tudományos Akadémia honlapján is nagyon jó rövid ismertetések vannak képekkel, minden is, hogy abból villám gyorsan tájékozódni.
A Sigma nevezetű ugye, újság is, online újság is ezeket közli, tehát érdemes az mta.hu-ra rámenni, mert ott tényleg a közember számára van lefordítva az, hogy mi az eredmény, és honnan lehet esetleg utána olvasni, ha valakit érdekel.
Igen, mert ma már mindenki interneten próbál ismeretekhez jutni.
Csak ott ugye az nagyon fontos, hogy valós ismeretek legyenek, mert itt óriási aztán a szélhámosok köre. Hát nem minden területen, de hát éppen most olvastam az Európai Tudományos Akadémiák állásfoglalását a homeopátiáról, aminek az van. Ma az a lényege, nem tudom 150 évvel ezelőtt mi volt, de ma az a lényege, hogy majdnem végtelen hígítású oldatban adagolják a gyógyszert, és akkor attól várják, hogy meggyógyuljon az illető. Hát sok milliárd forintot csináltak ebből, de gyógyulást legfeljebb lelki alapon értek el.
Hát meg élő adásban is volt most a Novák doktor urat meghívták, és ő ott egy ilyen kis üveg homeopátiás gyógyszert így mindenki előtt megevett, ami fájdalom, és azt hiszem, a fájdalomcsillapító, és ilyen...
Túlélte?
És mondta, hogy neki nem lesz ettől sem, mindenki így nézte, ilyen nagyon döbbenten, és ő fogta, és így beörpintette, hogy neki ettől semmi baja nincsen. És kérdezték, hogy hogyan fogják megtudni, hogy 2 óra múlva mi lesz a hatás, azt mondta, akár telefonál is, de nem lesz neki tőle semmi baja. Azt mondták, hogy a gyógyszertárba ez a legerősebb, és ő fogta, és az egész kis üvegcsét fölhörpintette.
Tehát sok minden van, és itt akkor megint visszatérünk a hit és a tudás kapcsolatára, tehát a tudomány az kőkemény adatokkal, következtetésekkel, logikával gondolkodik, a másik oldal, meg ahol ez a homeopátia is tartozik, az pedig a hit, és nem mindig mindegyik rész megfelelő, mert van, amikor az ember nem megfelelő dologba hisz, vagy esetleg valamit tévesen próbál bebizonyítani, úgyhogy nagyon fontos, hogy sokat beszélgessünk a dolgokról.
Jól ismert a placebo hatás korábbi vizsgálatoknál, hogy a fehér tablettát bevett a betegségére ugye a beteg, és közben nem volt hatóanyag benne, és 20-30%-os gyógyulás lehetett elérni vele.
Ez kórházi osztályokon, a gyerekeknél
látjuk.
Tudja az ember, hogy igen, tudja, hogy bevette hogy arra betegségre, akkor megnyugszik, hogy akkor is elmúlik neki, igen, mert elmúlik relaxál, és akkor, hogy bevette a gyógyszert rá, és közben nincs benne hatóanyag.
Azt azért, hogy még önről is beszéljünk egy keveset, hogy önnek mi a fő területe az ön kutatásáról, az ön eredményeiről?
Most már olyan 25 éve a növekedési faktoroknak a hatásait vizsgálom a sejteken. Ezek megjelennek a sejt közelébe, és osztódnak tőle a sejtek. És azért különleges ez a növekedési faktor jelpálya, mit szoktuk hívni, mert a daganatos megbetegedésekben nagyon sokszor ez sérül, különböző ponton sérül, tehát a daganatkutatás és a növekedési faktorok jelpályának a vizsgálat az kéz a kézben jár. És itt próbáljunk meg, ugye ez már tankönyvi adat a nagy része ennek a jelpályának, de még mindig vannak olyan fontos ismeretek, amiket nem látunk világosan, és ezzel kapcsolatban most létrehoztunk egy génhiányos egeret itt Magyarországon, német segítséggel néhány éve, és nagyon betegnek tűnik az egér, és a növekedési jelpályának az egyik komponense hiányzik belőle. És most nagy izgalommal nézegetjük a génhiányos egeret, nagyon sérült génhiányos egeret, hogy milyen probléma van vele, próbáljuk megfejteni, mert akkor a fehérje funkciójára is következtetni tudunk.
És hogyha jól tudom, akkor a professzornak van legalább két olyan cikke, amit a szakemberek legalább 1000-szer idéztek a szakirodalomban.
Igen, ez régebbi történet. Londonban dolgoztam posztdoktor kutatóként, és akkor ott sikerült felfedezni ennek a növekedési faktori jelpályának egy szakaszát, és ezt hát a világ nagyon elismerte, és nagyon citálják ezt a két cikket, ahol publikáltuk. Az egyik a Cell, a másik a Nature folyóirat volt.
Hát igen, ez két nagy tekintélyű folyóirat, hogy gratulálunk hozzá. Azt még szeretném megkérdezni, hogy az önök intézményének van-e kapcsolata más intézményekkel, tehát akár így az üzleti életből, akár gyógyszergyárakkal, más kutatócsoportokkal vannak-e kapcsolatban?
Ugye a Enzimológiai Intézet a Természettudományi Kutatóközpontban van, akadémiának ez a legnagyobb kutató intézménye, és nem véletlenül Lágymányosra költöztünk az új épületbe, hol ott a műegyetem és az ELTE. Tehát a két egyetemmel nagyon szoros kapcsolatban vagyunk, szakmailag is közös műszerbeszerzéseink vannak, vagy az egyetem, vagy mi rendeljük meg, és akkor átjárunk egymáshoz. Tehát nem kell ugyanazt többször megrendelni, ez gondolom hatékony is állami szempontból. Kapcsolat a Richter gyógyszergyárral van, nagyon szoros kapcsolatunk, közös pályázataink vannak, és maga az Enzimológiai Intézet részt vesz a Richter gyógyszergyár bioszimiláris fejlesztéseiben. Debrecenben épült egy majdnem 20 milliárd forint értékű gyár, nagyon modern, high-tech gyár, szinte ember nélkül automatizált rendszerbe. Olyan monoklonális ellenanyagokat kívánnak létrehozni, amikkel neurológiai betegségek, daganat elleni betegségeket lehet a legmagasabb szinten kezelni, és ezeknek a gyógyszereknek a fejlesztésében például az Enzimológiai Intézet szerepet játszik.
Atya, van-e hozzáfűzni valója?
Ez rettentő izgalmas dolgok, és hát rengeteg olyan kérdést vett fel, amit így a hívők nem is nagyon találkoznak mindig vele, de belefutunk nap mint nap olyan kérdésekbe, amely hát a modern élet vett föl, és hát biztos, hogy sokat kéne beszélgetnünk egyházközségi szinten is, baráti szinten is ezekről a dolgokról, bioetikai kérdésekről is, de az egész életünk, a modern életünket, hogy hogyan tudjuk egészségesen vagy egészségesebben lelkileg megélni, mert hát nyilván ez is már bizonyított tény, hogy nagyon sok betegségnek lelki bajok, lelki problémák a okozói.
És itt azért nyilván a szakemberek ismerik a tényeket, és azért ők tudnak eligazítani, de azért az erkölcs, az etika az a közösségben gyökerezik. Tehát a közösségnek kell kialakítani az ezekkel a rendkívül új és meglepő, néha ijesztő felfedezésekkel kapcsolatos erkölcsi álláspontot.
Igen, de hát nagyon sokszor a személyes érintettség is befolyásolja a döntést, szóval nagyon nehéz sokszor egy ilyen objektív erkölcsi döntést hozni bizonyos esetekben. és nagy odafigyelést és tapintatot is igényel, nem egyszer.
Hát ugye a tudás az egy nagyon jó dolog, a kutatás a legtöbb esetben nagyon jó dolog. Itt az a kérdés, hogy mire használjuk ezeket az eredményeket. Tehát nem azzal van a gond, hogy tanulunk, oktatunk, kutatunk, hanem hogy tényleg, ahogy a műsor elején is beszéltük, hogy mire használjuk föl. És hogy ez ebbe látjuk a jó dolgokat.
Hát annak idején Heisenberg mondta, hogy a rész nem választható el az egésztől. Tehát annak a részecskének, annak, amit az ember fölfedez, megtalál, az valahogy a nagy egészbe kell, hogy helyet foglaljon, és kapcsolatban legyen, meg különben tragédia lesz. És az atomfizikára vonatkoztatott ezt annak idején.
Meg hát mindent meg lehet ideologizálni, még a legrosszabb dolgot is, hogy miért kell ezt esetleg használni, vagy miért kell felhasználni, és tényleg, tehát így, és tehát ugye a tudósokat kell fölmenteni ezekbe a helyzetekbe, hogy ez nem az ő felelősségük, ha esetleg olyan, ne adj Isten, olyan szituációkba kerül felhasználásra a találmány, ami nem az emberiség javát szolgálja. De bízunk benne, hogy az itteni kutatások csak előre viszik a világot. Köszönjük kedves vendégeinknek, hogy elfogadták a meghívást műsorunkba. Felhívjuk kedves hallgatóinknak a figyelmét, hogy műsorainkat online is hallgathatják a www.mariaradio.weboldalon. A Mária Rádió archívumában rövid regisztráció után műsorainkat ingyen bármikor meghallgathatják. A Mária Rádió Facebook oldalán híreinkről, aktualitásainkról tájékozódhatnak. Köszönjük, hogy velünk tartottak a mai műsorunkba. Várjuk Önöket két hét múlva szerdán este 21 óra 5 perctől ismételten a rádió készülékek elé.
Hit és tudás.